Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek ismételten benneteket. Döntéseinkről szeretném, hogy együtt gondolkodjunk. Mindenki eldöntötte ma reggel, hogy föl kell. Vannak olyan, akik eldöntötték, hogy nem kelnek föl. Biztos el tudjátok ezt is képzelni. Vannak, akik messziről érkeztek ide, talán 100 kilométerről és kisgyerekekként. Igaz? Korán kellett kelni ma reggel?
Igen.
De eldöntöttétek, hogy eljöttök? Azt mondják ők is, hogy eldöntötték. Mindenki előtt ott állt a döntés lehetősége, hogy ma elérkezik-e ide az imaházba, hogy eldönti-e azt, hogy ma is szeretne tanulni a Jóistentől. Remélem, hogy tényleg tudunk tőle tanulni, én is és mindannyian. A döntések lehetnek sorsfordítóak is. Ez a sorozat, amit én már Nágocson tartottam, a sorsfordító döntések címet hordozza, és az ítélethozata a mai címünk, tehát hogy milyen ítéleteket hozunk. Ez olyan furcsa, mert az ítélet szót azt hol szoktuk használni, ezt a nagyobb gyerekek is pontosan tudják már, vagy felnőttek is minden, az ítélet hozatal az milyen kifejezés, vagy hol használjuk az élet, a társadalmi életnek melyik területén. Bíróság, itt hallom. Tehát a bíróságon jellemző az, hogy ítéletet hozunk, de nem csak a bíróságon hozunk ám ítéletet, hanem amikor olyat mond a feleségünk, a férjünk, az ismerősünk, a főnökünk, a beosztottunk, ami számunkra nem annyira kedvező, legyen az igazságos vagy igazságtalan, akkor is ítéletet hozunk, akkor is eldöntjük, hogy hogyan állunk hozzá, ahhoz a véleményhez, ahhoz a megjegyzéshez. Tehát az ítélethozatal nem csak a bíróságokat jellemzi, hanem bizony mindannyiunkat. Még a gyerekek is gyorsan ki tudják mondani azt, hogy nem szeretlek, utállak, stb. Aztán utána mennyire ideig tart náluk ez, hogyha valakire megharagszanak? Náti, te mennyire ideig szoktál megharagudni valakire? Sokáig vagy rövid ideig? Sokáig. Tanultál felnőttektől, úgy látom. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek, hogyha összevetnek egymással, az a negatív ítélet, amit megfogalmaznak, az elég gyorsan ködbevész, és tulajdonképpen 5-10 perc múlva együtt játszanak azzal a gyermekkel, akivel éppen összevesztek. Felnőttekre ez így jellemző? Nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok. Vagy inkább több ideig tudjuk az ellenérzéseinket megtartani valakivel szemben. Az alapigét azt én Zakariás könyvéből szeretném felidézni. Zakariás könyvének a 7. fejezetéből a 9. és a 10. verset. És azután pedig majd végigvesszük azt a döntés helyzetet, amikor valakinek az élete vagy a halála múlott azon, hogy hogyan ítélik meg az ő helyzetét, az ő sorsát. Olvasnám tehát az alapigét Zakariás könyve 7. fejezetéből, a 9-es és a 10-es verset. Így szólt a seregeknek ura mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nátika, meg kell különösen. Még egyszer olvasnám tehát az alapigét. Így szól a seregeknek ura mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nem tudom, van-e olyan ismerősötök, akiről tudjátok, hogy rossz véleménnyel van rólatok. Próbáljátok meg úgy magatok elé képzelni ezt az ismerőst. Még lehet olyan, hogy szülő, családtag, bárki lehet az életünkben olyan, akiről tudjuk azt, hogy rossz véleménnyel van rólunk. Bolondnak tart. Én is voltam ilyen helyzetben, mi a kisfiúnak nem szeretnénk húst adni, úgy szeretnénk felnevelni őt. És tudom, hogy van, aki ezért akár ő előtte is megbélyegez bennünket, hogy mi nem vagyunk egészen normálisak, és hogy merjük ezt mi megtenni szegény gyermekkel, hogy így szeretnénk őt felnevelni. Nem esik jól az ilyen érzés, és tudom, hogy rossz véleménnyel vannak emiatt rólam, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek van olyan terület az életében, amikor rosszat gondolnak róla. igazságtalanul ítélik meg. És mi is lehetünk ilyenek, hogy igazságtalan ítélünk meg valakit. Szokták kérdezni, hogy erről és erről a személyről mi a véleményem. És hát 5-10 évvel ezelőtt mondtam, hogy ez és ez a véleményem. Most már inkább úgy vagyok vele, hogy nincs véleményem. Vagy elmerem mondani azt is, hogy nem tudom megítélni azt a szereplőt, azt a személyt, méghozzá azért nem tudom megítélni, mert kevés az információm róla. Nem hallgattam meg őt. Nem tudom, hogy kerültetek-e már olyan helyzetbe, hogy valakiről, egy harmadik szeméről mondtak több rosszat, és vártak valamit. Mi az, amit vártak tőletek is? Hát egyetértést. És hogyha nem tapasztalták az egyetértést a részletekről, akkor mit tapasztaltatok? Hát csak nem te is a pártját fogod. Hát ha tudnád, hogy milyen ő. Még inkább meg akartak bennünket győzni arról, hogy esetleg mennyire negatív az a szereplő, vagy az a személy. Lehet ilyet is menni, ne haragudj, nincs erről a dologról véleményem. Nem tudom megítélni én ezt a helyzetet. A fő témám tehát egy sorsfordító döntés, amikor is ténylegesen ítéletet kellett hozni, és ezt az ítéletet Jézus felett hozták meg. A negyedik, illetve a hatodik kihallgatásához fogunk lapozni a Bibliában. Azonban, mielőtt ezt az igét olvasnánk el, szeretném nektek a példa 18.21-et felidézni. Egy különleges szervünkről, amelyet most én is használok, egy hatalom. És ez a hatalom nagyon sokszor működött. Olvasnám példa 18.21-et, érdemes valóban kikeresnünk ezt az igét, és megjegyeznünk, amikor valakiről gyorsan véleményt mondunk, akár jót, akár rosszat. Tehát így hangzik a példa 18. fejezetének a 21. verse. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Még egyszer elmondom, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Gondoltatok arra, hogy ilyen nagy hatalom van a kezetekben, a szánkban? A nyelv hatalmában van, mind az élet, mind a halál. Nemrég megfigyeltem magamat is, meg megfigyelhetjük egymást is, hogy mennyit szoktunk dicsérni, és mennyit szoktunk hibáztatni embereket. Legyen az családtag, aki gyerekeket nevelett, gyakran megfigyelheti saját magán, hogy hányszor emeli ki a gyerekeknek azt a részét, hogy ez elismerendő, ez dicsérendő, és hányszor esetleg azt, hogy ez hibás. Még szoktam is a lányaimat megkérdezni, a nagyobb lányaimat, hogy én szoktalak benneteket megdicsérni, és így van, Magdi? Megkérdeztem tőletek? Tehát a nevelésben is sokszor elkövethetjük azt a hibát, hogy légy szíves, ezt ne így csináld, ezt úgy csináld, akkor csinálod jól, ha így csinálod. Sokszor elmondjuk a pozitívat is úgy, hogy negatív érzés van utána benne, a gyermekben is, vagy bennünk is. Tegyük meg azt, hogy kiemeljük a jót is. Ezt nagyon jól tetted. Tegnap este egy 2 órára el kellett mennem otthonról, és hát otthon volt a 11-8 éves nagyobb lányok, és az 5 éves kisfiunk, és bizony 6-tól este, vagy fél 7-től fél 9-ig nem voltam otthon, és a Magdi volt az, aki felelt értük, és annak ellenére, hogy a Náti nagyon hiányolt engem, mert feleségem sincs most otthon hosszabb ideig, a Magdi nagyon szépen gondját viselte mind a kettőjüknek, két kisebbnek is, és azt kellett mondanom, hogy hálás lehetek érte, illetve büszke lehetek rá. Jobban szeretem azt, hogy hálás vagyok érte, hogy ő ezt a feladatot ellátta, és nagyon szépen, úgyhogy vacsorázniuk kellett, le kellett zuhanyozniuk, pizsamára vetközni, meg az időt szépen békességben eltölteni, tévé nélkül persze. Ezt akik gyerekeket nevelnek, tudják, hogy az egy nagy őr a tévében, nem azzal kéne eltölteni az időt. És én azt gondolom, hogy amikor mi dicsérünk, akkor az emberek kivirágoznak körülöttünk. Próbáljátok ki, hogyha mi kiemeljük az embereknek a jó tulajdonságait, nem szembe dicsérni, nem arra gondolok, hogy a hiúságát legyezni, hanem elismerni, hogy ezt köszönöm, ez nagyon jól esett, nagyon örülök, hogy ezt tetted. A gyülekezeten belül sem olyan nagy gyakorlat ez, hogy szóvá tenni, hogy de jó, hogy gondoltál rám, de jó, hogy írtál egy képeslapot, de jó, hogy számíthatok rád, segíthetek rajtad. Kibírulna az arcunk, mosolygyűlne sok ember szemébe, tehát én azt gondolom, hogy ez élet is a nyelv hatalmában van. Azt, hogy a nyelvvel meg tudjuk bántani a másikat, ez nem annyira újdonság, ezt ismerjük. Tehát akkor a történetünk, ami a főszereplője lesz a mai igehirdetésnek, az Máté Evangélium a 27. fejezetéből fogjuk felidézni. Máté Evangélium a 27. fejezet 11-től a 26. versét fogjuk felidézni. Mielőtt ezt a történetet elolvasnánk, azért néhány szempontot szeretnék felidézni, vagy felvetni, arról, hogy miért is lehet egy döntés sorsfordító. Jézus elítéléséről szól ez a történet, és Pilátus volt abban a helyzetben, aki döntést hozott Jézus életéről, vagy haláláról. Nem csak Jézus sorsát érintette ez a döntése, hanem kinek a sorsát érintette még ez a döntés, se Pilátusnak. Ki tudnánk még felsorolni, vagy megemlíteni, hogy ez az ő életére is sorsfordító döntés volt. Talán ismerjük a történetet, én azért nem olvastam mindjárt el először a történetet. Pilátus elítéli Jézust, halálra ítéli tulajdonképpen, tehát ez a döntés. Miért sorsfordító döntés? Jézusnak ugye egyértelmű, hogy eldőlt a sorsa, így őt ki fogják végezni, keresztre fogják feszíteni. Kinek az életére volt még ez sorsfordító? Szabad mondani. Barabás. Nagyon szépen köszönöm. Barabás, aki halálra ítéltként várta a sorát, életet kapott. Köszönöm szépen. Esetleg kinek volt még sorsfordító? Nem feltétlenül élet-halál, de úgy is nézhetjük. Mindenképpen a sorsát megfordító döntés. Igen, Jézus kereszthalálát követően ugye nagyon sok ember, akár Nikodémus, József, akik őt eltemették, a százados, köszönöm. Pilátus szempontjából sorsfordító volt? Nagyon is, igaz. Egy pici döntés. Pici, mert ő élet és halál ura volt, ő képviselte a császári birodalmat. Tehát tulajdonképpen nem egy óriási döntésről van szó, mégis nagyon nagy döntésről. Szeretném akkor a következő szempontokat végig gondolni. Ez minden egyes döntéshelyzetünknél fontos lehet. Én 10 vázlatot hoztam magammal, fénymásoltassatok magatoknak még belőle, aki tud vagy szeretne. Ezeket a szempontokat érdemes végig gondolni minden komoly döntésünk előtt. Meg kell nevezni, mi is a pontos probléma. Figyeljük meg a történetben majd azt, hogy mi is a pontos probléma, vagy amiben dönteni kell. Következő kérdés, amit majd vizsgáljunk meg, Pilátus hány gyorsan átlátható megoldás közül választhatott? Lehet, hogy már is tudjuk rá a választ, akkor jól ismerjük a történetet legalábbis eddig, de Pilátus hány gyorsan átlátható megoldás közül választhatott? 3. Elegendő ismerete volt-e Pilátusnak ahhoz, hogy helyes döntést hozzon? Úgy gondoljuk, hogy igen, de ezt majd vizsgáljuk meg a Bibliából is, hogy tényleg igaz-e. Nem menthetnénk-e föl egy kicsit Pilátust, hogy Pilátus nem ismerte pontosan a körülményeket. 4. kérdés. Milyen segítséget kapott a jó döntés meghozatalához? Ezt a történetből lehet, hogy már egyből tudjuk, de azért vizsgáljuk majd meg. 5. kérdésünk, hogy milyen hátrányokkal számolt vajon Pilátus, ha a vádlókkal szemben hoz döntést? Tehát, hogyha fölmenti Jézust, akkor annak milyen hátrányai lehettek? A 6. kérdésünk, vajon értette a helytartó, hogy milyen erőnyei lennének a lelkiismerete szerinti helyes döntésnek? Értjük a kérdést? Tehát milyen előnye van annak, hogyha ő a lelkiismerete szerint fölmenti Jézust? Ezt ő tudta-e, hogy ennek milyen előnyei lehetnek? Mi volt az az utolsó mozdanat, ami alapján végül a döntés megszületett? Tudjuk ezt most pontosan? Tehát mi az, ami végül is abba az irányba döntött el Pilátust, vagy vezette Pilátust, hogy elítélje Jézust. Hetes kérdés, mit tettél volna, kedves olvasó, Pilátus helyében? Könnyen mondjuk ezt? Könnyen mondjuk azt? Én felmentettem volna. Én elítéltem volna. Könnyű? Pilátusnak a helyzet, ezt azért majd úgy nézzük meg. Mi befolyásolta volna, mi befolyásolt volna leginkább döntésedben? Akkor tehát hangozzon el a történet, hol is fogjuk olvasni, honnan is Máté evangéliuma 27. fejezetéből, és a 11-től a 26-os verseket olvasom. Jézus pedig ott állt a helytartó előtt, és kérdezte őt a helytartó, mondván: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus pedig mondta néki: Te mondod. És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt. Akkor mondta neki Pilátus: Nem hallod-e? Mi sok bizonyságot tesznek. Királyá Istenné teszi magát, ez volt ugye a vád közöttük. És nem felelt néki egyetlen szót sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozott. Ünnepekként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokasság kedvéért, akit akartak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Mikor azért egybe gyülekeztek, mondta nekik Pilátus: Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Barabbást-e? Vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert jól tudta, hogy irítségből adták őt kézre. Amint pedig ő az ítélő székben ült, küldött ő hozzá a felesége ezt üzenvén: Ne avatkozzál az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok és vének pedig rábeszélték a sokasságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Felelvén pedig a helytartó mondta nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek? Azok pedig mondának: Barabbást. Mondta nekik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszítessék meg. A helytartó pedig mondta: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoztak mondván: Feszítessék meg. Pilátus pedig látván, hogy semmi nem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vett, megmosta a kezeit a sokasság előtt mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Akkor elbocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítessék. Nem egy perc volt a döntés. Hosszabb ideig tartott, hogy Pilátus meghozza a döntést. Nem volt kicsi a tét. Mondhatjuk azt, hogy élet és halál ura volt ebben az esetben Pilátus? Mi is volt a pontos probléma? Hogyan tudnánk ezt körbeírni? Ez minden egyes döntés esetén, amikor döntést kell hoznotok, legyen szó, éppen a társunkról kell véleményt alkotni, vagy munkahelyi dolgainkban, családban, nevelésben, döntéshelyzet előtt állunk, mindig meg kell tudnunk nevezni, mi is a pontos probléma. Ennélkül nem érdemes döntést hozni, tehát hát most ez lesz, meg az lesz, ne sodródjunk, tehát merjük megnevezni, hogy ez és ez a probléma. Talán a másikkal szemben is néha jó, hogyha el tudjuk mondani, hogy ez és ez a probléma. Ezt és ezt szeretném veled megbeszélni. Tehát mi is volt a pontos probléma? Pilátus szempontjából természetesen. Hát az, hogy péntek reggel, 5 óra, 5:30 van, a kakasok nemrég szólaltak meg, ő pedig éppen aludt volna, fölébresztették. Mondhatjuk, hogy ez is probléma volt? Nem tudom, hogy hívtatok-e már ügyeletes orvost. valahol nagyon sűrűjébe az ügyeleti időnek, szóval éjszaka, vagy kora hajnalban. Gyógyszerész is. A gyógyszerész. Feltétlenül mosolyogva fogadta a kérést, vagy a hívást. Nem azt várjuk, hogy a legkedvesebb legyen. Jó, hogyha kedves, de nem biztos, hogy így ebben a jó kedvében találta Pilátust ez a kérés. Ráadásul milyen kéréssel keresték őt meg? Hogy ítéljen halálra egy embert. Jól mondom? Ezzel a kéréssel keresték meg azok a zsidók, akik mindig annyi bajt csináltak Pilátusnak, hogy ítéljen halálra egy embert. Benneteket is meg fognak keresni, megkerestek már a múltban is, hogy alkoss már erről az emberről egy véleményt. Ne adja meg a Jóisten, de én tudom, milyen az, amikor egy családtag akar a házasság közé éket verni. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e ilyet az életetekben. Sogja a kalapácsot és üti az éket. De hát ilyen a feleséget. Hát vedd már észre. Nem látod? Hát az orrodnál fogva vezet. És vádol folyamatosan. Vádolja a társadat. És akkor ne indulatok gyűjjenek bennem. Ne dühösködjek. Ki kell egyensúlyoznom a két ellentétes állásponton levő házastársak, rokonok kapcsolatát valamilyen szinten. És nagyon sok ilyen élethelyzet adódik, hogy állj valakinek az oldalára. Lépj ide, lépj oda. Az embert ráncigálják a gondolkodását, a véleményalkotását. Lehet benneteket mozgatni így? A gyülekezetben probléma adódik, ez és ez a testvér nem vesz úgy részt az evangelizációs munkában, szóvá kell tenni, mi, akik lelkesen szórólapozunk, vagy csináljuk a dolgunkat, beszélgetünk róluk. Hogyan beszélgetünk róluk? Nem tudom, hogy itt ez probléma, nem gondolom, hogy ez feltétlenül itt probléma. De amikor mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi jobbak vagyunk a másiknál, mi többek vagyunk a másiknál, mi nekünk lehetőségünk, jogunk van a másikról, nem gonosz gondolni, csak egy kicsit nem jót. Azt mondja a Biblia, hogy egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Minden egyes konfliktus, minden egyes feszültség innen indul el. És a mennyországba egy ember se fog eljutni, aki gonoszságot gondol a másikról. A szívében csak nem derül ez ki. Ó, hát találkozunk a legkedvesebbek közül való. Pilátus gonoszt akart gondolni Jézusról? Nem. Pilátus szerintem nem volt rossz ember. Én gondolom, de hogyha most jó pedagógus módjára végig tudnám vezetni, akkor nem is így vezettem volna végig, hanem akkor gondoljuk végig. Hát foglalkozott vele, hogy akkor Barabást engedjük el. Meghallgatta, kinek a szavát még jön oda, hogy ezt álmodtam. Odafigyelt a kinek a szavára? A felesége szavára. Mi dolgozott itt a szívében? A lelki ismerete, igaz? Hát nem kéne. Amikor végképp nem tudott a tömegnek nemet mondani, akkor mit csinált? Mosta a kezeit. Mit akart ezzel kifejezni? Hogy Jézus ártatlan. És ezzel a döntéssel, amiben ő bele sodródott, ő nem ért egyet ezzel a döntéssel. És tulajdonképpen ki is mondta, hogy nem én hoztam ezt a döntést, ezt ti hoztátok. És ez a ti döntésetek. Ettől ő nem bűnös? Ettől ő bűnös, mert ő hozzájárult ahhoz. Emlékeztek Pál apostol egyszer, amikor Istvánt megkövezték, valamit csinált, ami utána zavarta az ő lelkét, az ő lelki ismeretét. Mondtátok is. A ruháit őrizte azoknak, akik megkövezték Istvánt. Ő nem dobott egy követ sem. Sokszor kerülhetünk ilyen helyzetbe, hogy belesodródunk egy olyan élethelyzetbe, ahol csak a csendes véleményünkre kíváncsiak. Ne is mondjuk el mindenkinek, csak egy valakinek. Jézust meghívták meghívta az ördög egy nagy magas hegynek a tetejére, és megmutatta a földnek a legszebb részeit, és azt mondta, hogy mindezeket néked adom. Nem kell elmenned keresztáldozatot szenvedni, nem kell tanítványainak a butaságait hallgatnod, hogy ki a nagyobb, meg ilyen vitákat, minden a tiéd. Te lehetsz ennek a világnak ura, itt most előttem leborulsz, nem fogja ezt látni senki, ne csinálj nagy problémát belőle. Leborulsz, és akkor utána az egész föld a tiéd. Csak egy ilyen picikát, nem fogja látni senki. Sokszor vagyunk így, hogy hát titokban, hát nem fog ez kiderülni. És én azt gondolom, hogy sokszor, amikor mi ítéletet hozunk valaki fölött, nem arra kell gondolni, hogy hát mi kihirdetjük, hogy XY, vagy valamelyik testvérünk, hát ő nagyon gonosz, nagyon bűnös életet él. Csak egy picit hozzájárulunk ahhoz, hogy valakiről valami rosszat gondoljanak, vagy mondjanak. Ez sorsfordító döntés lehet. Pilátus nem csinált mást, megengedte a zsidóknak, hogy megöljék Jézust. Nem elítélte feltétlenül, ő megengedte. Bár lett volna befolyása fékezni ezt az irítséget és a gyűlöletet. Tegnap este volt két fiatal embernek a meghallgatása, akik eldöntötték azt, hogy a Jóisten mellett szeretnének kitartani, és szeretnének megkeresztelkedni. Holnap fogunk Bajára utazni az ő keresztségükre, és elmondtam nekik azt, hogy olyan jó látni, nem tettünk föl nekik nagyon furcsa, nehéz kérdéseket, hogy jól levizsgáztassuk. Inkább azt mondtuk, én annyit mondtam el nekik, hogy jó látni, hogy két 20 éves fiatal, akik 22-23 évesek, elmerik mondani az emberek előtt. Elmerik mondani a többi fiatal előtt, akik már lehet, hogy 25-28-30 évesek, hogy én merek dönteni az Isten mellett. Én merem fölvállalni Isten szövetséges társamul, mert vannak eddig vele szerzett tapasztalataim, és én vágyom arra, hogy az ő országába eljussak. És mondom, jó, hogy tudok mutatni, hogy nézzétek, ők is döntöttek már. És ti is dönthettek. És ez nem feltétlenül mindig kényelmes ez a döntés. De ezzel, hogy te ezt a döntést meghoztad, figyelmeztetést adsz a többi fiatalnak is, hogy nektek is lehet érdemes, akár szükséges is ilyen döntést hozni. Pilátus azzal, hogy engedte a sodródni magát a rossz döntés irányába, rossz példát mutat mindenkinek. Ez a két fiatal, azzal, hogy ők vállalják az emberek előtt is ezt a döntésüket, ezzel az ő példaadásuk a jó irányba segíthet másokat is döntésükben. Nézzük meg, csak itt néhány kérdést föltennék még, hogy milyen segítséget kapott Pilátus a jó döntés meghozatalához. Próbáljuk meg ezeket összegyűjteni. Mondjátok bátran hangosan. Köszönöm. Feleségének az álma. Nagyon jó. Lelkiismeret. Jól hallom, azt mondjátok? Igaz? Lelkiismeretén keresztül. Aztán hát ne felejtkezünk. Jézustól. Ott állt előtte egy olyan ember, akiről nem hiszem, hogy az rít le, hogy a legsunyibb, legbűnözőbb ember. Egyszerűen még a vádakkal se állt szóba, tehát nem dühöskörött, mert még nem tudták kihozni a sodrából. Tehát nem az, hogy egy legkisebb aprósággal föl lehetett dühösíteni, az igazságtalansággal sem lehetett dühbe hozni Jézust. Ez azért nagyon nagy dolog, én úgy gondolom. Ennek az a tanulsága, hogy akármilyen nagy és nehéz helyzetben vagytok, és döntést kell hoznatok, az Isten magatokra hagy-e ebben a döntésben, hogy majd úgyis tudjátok, mi a jó döntés. Soha nem hagy magunkra az Isten. Mindig vágyik arra, hogy ő segítséget adjon nekünk a jó döntések meghozatalában. Pilátus történetének néhány tanulsága, hogy a döntést időben kell meghozni. Mivel volt a probléma még azon kívül, hogy Pilátus gyorsan tudta, hogy mi a jó megoldás? Mi volt az a két megoldás, ami közül választhatott? Ugye az egyik az, hogy elítéli Jézust, a másik az, hogy fölmenti. Hát, nem tudom most már tovább beszélni, bocsáss meg, nem tudok. Tehát Pilátus ugye ott rontotta el az ő élettörténetét, az ő életét, hogy elhalogatta a jó döntésnek a meghozatalát. Sokszor vagyunk úgy, hogy meg kell hoznunk egy jó döntést, de majd egy kicsit később. Majd még előtte ezt megvárom, hogy ez is a jó döntés irányába terele. Meg ez a következő mozzanat is a jó döntés irányába fog engem terelni. És mindenképpen azt kell látnunk Pilátusnál, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt, hogy ő halogatta a döntést. Azután nagyon fontos az, hogy legyen tisztában minden ismerősünk, hogy véleményt csak a lehető legteljesebb körű tájékozottság esetén hallhatnak tőlünk, és nem leszünk részrehajlóak. Tehát ne úgy ismerjenek bennünket, és ez a Pilátus élettörténetéből a tanulság, hogy ne az legyen, hogy sodródunk egyszer erre, egyszer arra. Sokkal jobb az, ha nincs véleményünk egy-egy élethelyzetről, vagy egy-egy szeméről, mint az, hogy hát ha téged hallgatlak, neked adok igazat, ha téged hallgatlak, neked adok igazat. Inkább mondjuk azt, hogy távol maradunk egy kicsit ettől a helyzettől. Pilátus ugye belefolyt ebbe az eseménybe. Ő nagyon-nagyon jó döntést akart hozni, és mivel nagyon jó döntést akart hozni, ezért sodródott bele egy rossz döntésbe. Hagyj tegyem fel azt a kérdést, hogy ha Pilátus fölmenti Jézust, akkor keresztre feszítik el Jézust, szerintetek? Most azért mondjátok az igent, mert úgy gondoljátok, hogy erre ez a helyes válasz, vagy meg tudjátok mondani, miért? Pilátus szava döntött el végül is a dolgot. Tehát a Pilátus azt mondja, hogy én nem engedem, hogy keresztre feszítsék. Mi volt az a nyomás, ami tulajdonképpen odahozta Pilátus elé Jézust? Eltökélt nyomás volt az? Eltökélt nyomás volt. Ott volt, hogy Barabbást vagy Jézust. Igaz? És akkor mindjárt tudta a tömeg, hogy mit kell mondani, kitől tanulta volt, kitől tanulnia, Barabbást. És utána, de hát nem cselekedett Jézus semmi rosszat, akkor miért Barabbást engedjem el? Foglalkozott észérvekkel a papság, és utána a tömeg? Amikor megszűnnek az észérvek, csak elkezdünk valakit gyűlölni, elkezdünk valakire neheztelni, ott már nincsen kontroll. Ott már Jézussal bármi történhet, tehát ott élve onnan Jézus, akármit csinál Pilátus, nem kerülhet ki. Tehát akkora a dühöttség és az irítség Jézussal szemben, hogy Pilátus ott tulajdonképpen nem tudta volna nagyon megfékezni már ezt a jelenetet, gondolom én, és ő most ott háborút meg zendülést nem vállalt volna fel a zsidókkal. Tudjátok, egyveszem mindenkiért, tehát inkább a békesség kedvéért nem foglalkozott volna talán a döntéssel. Azután nagyon fontos, hogy ne fújjunk sohasem egykövet a vádolókkal. A vádolás az sohasem Istentől ered. Ha valakit vádolnak, akkor mi vagy határolódjunk el teljes mértékben, vagy álljunk ki amellett, akit esetleg bántanak. Én zárásul a következő tanácsot olvasnám még Példabeszédek könyve 10. fejezet 19. verséből, és megint egy gyakorlati élettapasztalatot szeretnék nektek elmondani. Szerencsére ebben is nagyon hasonlítunk feleségemmel egymásra. Nem tudom, hogy autóban mondjuk 100-200 kilométert utaztatok-e együtt már néhány emberrel, tehát társasággal, és hogyan telik ez az autóút? Beszélgettek, csöndben vagytok, milyen tapasztalatotok van, hogyha így mondjuk 2-3 órát is autóban együtt kell tölteni több emberrel. Hogy szokott ezt tenni? Túl sokat is szoktatok beszélni. Én is utaztam valakikkel együtt, és én olyan típusú ember vagyok, hogy nem szeretek sokat beszélni. Én el tudok menni úgy fél óráig is, hogy egymás mellett ülünk a feleségemmel, és nem beszélgetünk nekünk. Nem. úgy érezzük, hogy nem kötelező beszélgetnünk, tehát nagyon szép a táj, a környék, vagy éppen figyelni kell a közlekedésre, és nem érezzük emiatt feszélyezve magunkat. Bizony utaztam olyan emberekkel is együtt, akiknél jó volt azt mondani, hogy de jó, hogy vége van az útnak, mert mindig beszélni kellett valamiről. És nagyon nyomasztó tud ez lenni, hogy én vágynék egy kis nyugalomra, egy csendre, és nem érzem zavarban magam akkor, hogyha nem beszélek. És hát van régi bölcsesség, sok beszélnek, sok lehet az alja. Keresztény emberek is néha észre se veszik, hogy miről beszélnek, nem azért, mert rosszat akarnak, nem azért, mert kellemetlenséget akarnak bárkiről is, vagy bármiről is, de belesodródnak abba, hogy helytelen dolgokat is mondanak, és ezért szeretném felidézni zárásul a példa a 10.19-et. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Nekem ez egy nagyon szép igevers, én szeretnék az értelmesek közé tartozni. Azt mondja a Biblia, hogy aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Én azt gondolom, hogy az emberek 10% beszéddel is ellennének a mostanihoz képest. Lehet, hogy kevesebb is lenne a probléma, kevesebb is lenne a baj. Én nem azt mondom, hogy nem kell sokat beszélni, vagy nem kell beszélni, vagy nem kell megbeszélni egymással a dolgokat. Nagyon is meg kell. De az értelmetlen beszédből nagyon sok van ezen a földön. Lehet, hogy közöttetek nincs senki ilyen, aki érintett ebben a dologban. De én azt tapasztalom, hogy Kodállyal egyetértve, hogy aki 100 szóval mondja el azt, amit 20 szóval is el lehetne mondani, az ettől nagyobb aljasságokra is képes. Elmondjam még egyszer. Aki 100 szóval mondja el azt, amit 20 szóval is el lehetne mondani, az nagyobb aljasságokra is képes. Mondja ezt egy zeneszerző, aki úgy volt, hogy a zenével szeretne nagyon sok mindent kifejezni, és még kevesebb szóval. De én azt gondolom, hogy amit 50 szóval el tudunk mondani, azt nem mondjuk el 100 szóval. Törekedjünk arra, hogy minél kevesebbet, minél értelmesebben, minél jobban átgondolva mondjuk el. Vélemény csak nagyon óvatosat mondjunk, azt is csak akkor, hogyha nagyon meggyőződtünk arról. És az akarjás ige, ami az alapigénk is volt, hogy egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Ha pedig valaki gonoszságot cselekszik, akkor mit kell tenni? És tegyük föl, hogy itt a közelünkben, vagy ismeretségi körünkben van. Akkor nem gondolni kell a gonoszt, hanem ki kell mondani. És kinek? Hát annak, akire tartozik. A szívünkben ne gondoljunk gonoszt. Azt mondja a Biblia, pont azért, hogy ne legyen piszkos a szívünk. A mennyországban, aki gonosz gondol a másikról, az nem fog oda kerülni, mert nem biztos, hogy az ő általa megfogalmazott vélemény az egyezik a Jóisten véleményével. Én kívánom gyerekeknek is azt, hogy keserűséget, szomorúságot senki ne őrizzen sokáig senkivel szemben. Tudjunk egymásnak megbocsátani. Tudjuk elmondani egymásnak a problémáinkat. Igazítélettel ítéljünk. Ha tudjuk valamiről, hogy mi a helyes döntés, akkor ne halogassuk a meghozatalát, mint ahogyan Pilátus halogatta. Próbált ott még helyes, vagy próbált jobb színbe föltűnni a tömeg előtt is. Ha tudjuk, hogy mi a helyes, akkor ha halogatjuk a döntést, akkor rossz döntést fogunk hozni. Minél gyorsabban hozza meg az ember a helyes döntést, és akkor az Isten áldása is minden nap kísérni fog bennünket. Amen. Mi Urunk, Istenünk, hálás szívvel megköszönjük Te neked azt, hogy felhívod a figyelmünket, hogy a nyelvhatalma milyen nagy, hogy élet és halál urai vagyunk. Akár amikor jót mondunk, bíztatjuk a másikat, akik közvetlen közelünkben vannak. Segíts, hogy észrevegyük ezeket a jó dolgokat szeretteink életében. Szóvá tudjuk tenni, nem a hiúságukat legyezve, hanem bátorítva őket, hogy érdemes jól viselkedni, szép életet élni. Te áld meg, Urunk, a véleményalkotásunkat is. Segíts, hogy soha ne legyünk elhamarkodottak. De abban is kérünk, hogyha meggyőződtünk egy döntésnek a helyességéről, vagy egy döntéshelyzetben a jó útról, akkor azt viszont ne halogassuk meghozni, mert el fogjuk veszíteni az erőt, a tőled áradó lelkiismeretet a jó döntés meghozatalára. Köszönjük szépen, hogy olyan testvéri közösségé formálsz bennünket, ahol megbízhatunk egymásban, ahol még tudhatjuk azt, hogy egymás ellen a szívünkben sem gondolunk semmi rosszat, csak igazán jót. Ha pedig problémát látunk egymás életében, akkor azt őszintén, szeretettel el tudjuk mondani annak, akire tartozik. Te áld meg a kis kaposvári közösséget is, te hozz ide minél több embert, és segítsd, hogy valóban fölkészülhessünk a te országodra, amit szeretnénk, hogy mi hamarabb elérkezzen. Jézus nevében jöttünk eléd. Amen.